Zsekov Éva Mónika szabadúszó művészt, hegedű művészt, tanárszakújságírót köszöntöm a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Miután szakújságírót mondtam, azt is hozzá tehetném, hogy kollégával fogok beszélgetni, úgyhogy ketten csináljuk majd ezt a műsort, jó? Van egy mai találkozó, ugye február 4-én, szerdán délután, ma délután, Fekete István Vándor kiállítása lesz Titkos kalendárium címmel a Felsőzsolcai Közösségi Házban és Könyvtárban. Ez egy otthonos terep számodra, mert gyakran fellépsz ott, ma is. Ugye?
Így van, Felsőzsolcára visszatérő.
Mit jelent ez az életedben? Mert rengeteg kulturális eseményen nem csupán, idézőjeles csupán a művészetedben gyönyörködhetnek, hanem te magad vállalsz szerepet annak érdekében, hogy erősíts egy ott bemutatandó művészt.
Igen, igen, ezt nagyon-nagyon szeretem, ez egy kreatív dolog. Önmagában az összművészetben is hiszek, de amikor egy kiállítás megnyitóhoz kapcsolódok, mindegy, hogy az most irodalom, jelen esetben Fekete István műveit fogjuk bemutatni, és zenével fogom illusztrálni, próbálom a műveinek a hangulatát tükrözni, miközben felolvasnak részleteket majd. Például ugye a Vuk és a Tüskevár, ezeket ismerik nagyon sokan, de ugyanígy tudok kapcsolódni zenével, hangulati szinten, vagy néha konkrétan is, egy-egy képhez, hogyha festőművész vagy fotóművésznek a kiállításán játszom.
És akkor hogy készülsz fel? Akkor az életed mindennapja abból áll, hogy olvasol utána, átszellemülten hallgatod esetleg hangos könyvből a részleteket, vagy hogy tudod azt a harmóniát megteremteni, ami a zene meg a próza között kell, hogy legyen ilyenkor?
Szerintem ez ihlet kérdése, kérem a szervezőket, hogy küldjék el előre az anyagot. Ez a kiállító anyagokkal is így van, tehát a képeket is meg szoktam kapni, meg az irodalmi műveket is, és igen, tehát napokig, attól függ, mikor kérnek fel, mennyi időm van rá, hetekig ezen elmélkedem, és úgy szoktam dolgozni egyébként, hogy először egy káoszt teremtek, szóval minden ötletet felírok, ami eszembe jut, beleírok, mint egy forgatókönyvbe, és aztán letisztul a végére. És nagyon szeretem, amikor erősítik a művészetek egymást, tehát én itt igazából egy ilyen alázatos háttérben vagyok, mert nem az a lényeg, hogy most én lépek fel, vagy én hegedülök, vagy éneklek, hanem hogy a közönség ettől többet kapjon. Tehát az én hozzájárulásom által
igen,
több.
Ez egy nagyobb produkció, ez alázat ez esetben egyébként. Előfordult már, hogy nem tudtál azonosulni egy ilyen felkért szerep kapcsán?
Nem.
Nem.
Tehát szerintem mindegy... olyanok találnak meg, akik vagy már ismernek, mert visszajáró vagyok, tehát ahol egyszer voltam.
Meg az egyéniséged is olyan, valószínű, hogy keresed az egyességet, a megegyezést,
valószínű,
ugye?
Valószínű. Olyan volt már, hogy nagy kihívást jelentett, mondjuk popzene, vagy nem tudom, a konkrét kérés volt, hogy valakinek a kedvence mondjuk, és azt szeretnék hallani.
És de elvállaltad ott is?
Elvállaltam, és át kellett dolgoznom az én stílusomra egy kicsit szelidíteni, de nagyon tetszett nekik, szóval az is egy olyan kreatív dolog, ami engem is épít. Amúgy soha nem jutna ilyen eszembe.
Olvasgattam utánad az interneten, és az oldaladon azt lehet látni, hogy Liszt Ferenctől egy idézet számodra nagyon fontos, ami így hangzik, hogy a zene lelkem lélegzetvétele, és egyszer s mind imádságom és munkám. Igen. Magyarázd ezt meg nekem, hogy miért pont ezt választottad?
Ebben benne van szerintem minden, amit én vallok. Azért tetszett meg ez a Liszt Ferenc idézet. Kicsi koromtól az életem része, talán a zenén keresztül tudom legjobban kifejezni magam. Régen még a tánc is benne volt, az már kicsit lekopott, tehát, hogy mindig mozogtam, és így aktív gyerek voltam. Aztán ugye a lelkem benne van, hogy a zene az a legmegfoghatatlanabb művészet, és abszolút az ember a saját lelkével dolgozik benne. A természetet nagyon szeretem, ugye is itt a munkám is lett egyben a zene, hiszen ez a hivatásom már vált, úgyhogy
a hit pedig ott van a mindennapjaiban.
A hit pedig pici korom óta a római katolikusnak vagyok keresztelve, és azóta is egyházzenében például van együttesem, és nagyon
édesanyád révén vagy te római katolikus, ugye?
Így van, az apai ág
görög-keleti.
Én bolgár származású és görög-keleti ortodox vallású.
A kicsi korodban megragadnék, mert azt is olvastam rólad, hogy 4 éves korodtól van az életedben a zene. Volt a családban valaki, aki hangszeren játszott, vagy énekelt, vagy hogy találkoztál a zenével?
Amennyire én tudom, és kutattam a családfámat, nem volt soha zenész a családunkban. 4 évesen anyukám fedezett fel egy zeneiskolai plakátot, hogy indul zeneóvoda, és mivel ennyire szerettem a zenét, hogy mindig énekeltem, meg táncoltam, ezért gondolta, hogy beírat, és le is kötött, tehát meglepő volt, hogy mennyire szerettem, és tudtam viselkedni, és egyáltalán ezt így vittem tovább egészen zeneiskolán keresztül, majd középiskola.
Hát teljesen tudatosan választottad aztán az iskolánkat. Ugye volt itt Miskolcon is, az Egresitől kedve a Bartókon át a fővárosi...
A végén Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, igen, az volt az utolsó állomás.
Ott aztán nagy emberekkel találkoztál, és zenélhettél együtt?
Jaj, rengeteg élmény volt számomra, tehát azért Budapesten kinyílt a világ.
Miért a hegedű szakra mentél?
Hát anyukám zongorára akart iratni, neki az volt a kedvence, de akkor indult éppen tücsökzenekar, és a vezetője azt mondta, hogy neki most hegedűsökre van szüksége, ráérek a zongorával később, azt úgyis minden hangszer mellé majd tanulni kell. Hát elkezdtem hegedülni, és végül is megtetszett, tehát 5 évesen választottam a hangszert.
Eszembe jutott még egy van, ami én tanultam zongorázni, és emlékszem, amikor először a tanárnő mellé ültem, akkor én ilyen hajlított kézzel ültem le, és itt az ujjaim végén nyomtam mindig az izületeket le, hogy így kell tartani a zongorán, és mindig mentem az, hogy én többet nem megyek. A hegedű világában ott is van egy előírt tartás, bizony, ugye? Amit meg kell tanulni.
1 évig tanultam, csak a tartást.
Tehát ezek az alapdolgok, igen, amiben aztán belefeledkezik az ember idővel.
Hát nem, mert sajnos ez napi küzdelem. Szóval ahogy növünk, ugye a pici gyereknek pici hegedű van, kis 32-es, 16-os, nő, míg a végén egészest kap, amikor már a karja nem nő tovább.
De én úgy értem, hogy belefeledkezik, amikor már művész, tehát nyilván egy zongorista sem eszébe nem jut, hogy valamikor így tartotta a kezét, tehát annyira automatizmussá alakul
ez,
ki az
ez
életében.
Biztos, de a technikát azt folyamatosan csiszoljuk. Valószínű már nem ilyen alapszinteken, hogy most hogyan tartjuk, de ott is lehet probléma, például ha valaki zenekarban játszik, akkor ül, egyébként meg állva gyakorlunk, és teljesen más, hogy alakul a gerinc, a nyaktartás, akkor hozzá kell állítani a párnákat, a kiegészítőket a hangszeren, szóval nem lehet soha abba hagyni ezt a fajta figyelmet, ezt a pluszt.
Visszajöttél ide Miskolcra, pedig hát más lehetősége van egy fővárosi művésznek, valljuk meg őszintén, mint egy vidékinek. Miért?
Igen, ezen azóta is gondolkodom, hogy mi lett volna, ha, de azt mondják, ezzel nem érdemes. Nagyon prózai oka volt, én 2006-ban nyáron diplomáztam, és szeptember 1-én pedig kiírta a Miskolci Szimfonikus Zenekar a próbajátékát, amit megnyertem, és másnap bennültem a zenekarba, amin egyébként felnőttem, tehát, hogy én nagyon örültem ennek, és 14 éven keresztül ott játszottam, ott hegedültem, aztán 2021-től vagyok szabadúszó.
Én ilyen dátumokat írtam föl magamnak, hogy 2006-ban kitüntetéssel végzett a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, hegedű szakon, aztán olyat, hogy 2001-ben megalapítottad a Maja Vonós négyest, aztán 2004-ben Kobayashi Kenichiróval együtt léphettél fel, ugye?
Abszolút, sőt, hát ő tanított meg minket, volt a házi koncertjei.
Nagyon kevesen mondhatják el magukról.
Igen. Nagy
aztán folytatom
volt
még a sort, hogy Művészetpedagógiai Egyesület tagja is vagy, 2008-tól a Miskolci Reményi Ede Kamarazenekar, ezek még élnek, vannak?
A zenekar van, én már nem vagyok tagja. Tehát itt nagyon sok együttesben.
És a karmeit a Miskolcnak?
Kamerát.
Bocsánat,
a Miskolc.
Kamerát.
Igen, annak sem vagyok már a tagja. Tehát sok mindent...
Alá kellett rendelned annak érdekében, hogy te szabadúszó művész lehessél.
Így van, ez, tehát igazából mindegyik szép emlék, mindegyikben sokat tanultam, ezek így az életemnek egy-egy fázisához, időszakához kapcsolódnak. A Maja egyébként az a Magyar-Japán vonós négyesből jön, az is egy ilyen időszak volt, hogy 7 éven keresztül működtettünk 2 magyar és 2 japán diák, akadémista, zeneakadémista ezt a vonós négyest, és tényleg óriási dolog volt, hogy Kobayashi Kenichiro tanított meg minket több darabra, tehát vonós négyes órákat vehettünk tőle. Aztán volt ez a Tudományos Akadémián tartott jubileumi koncertje, amikor ugye megnyerte a rádió karmesterversenyt, ennek volt a 30 éves jubileuma, és mi képviseltük a magyar-japán kis fiatal kvártettel az új generációt.
És mi a nehezebb, vagy hogy mondjam már, mi a különbség, hogy valaki úgymond leszerződött egy közösség tagjaként művész, vagy szabadúszó művész? Megítélésem szerint bizonytalanabb szót sejtett a szabadúszás, nem?
Attól függ, honnan
nézzük. De szabadságot
is. Igen, azt akartam, hogy szabaduló művész vagyok, szóval, hogy így sokkal hamarabb ott tudok hagyni olyan dolgokat, ami számomra nem kedves, vagy egyszerűen nem találom benne magam. Tehát nagy szabadságot ad, bizonytalanabb sok tekintetben, tehát én nem tudok előre tervezni mondjuk anyagilag, de azt meg megoldottam másképpen, tehát, hogy így nem érzem azt, hogy ez visszavetne bármiben.
Amikor azt mondod, hogy alázat, az egy gyengéd, finom lelkű egyénre utal, de ugyanakkor, hogyha a számításba veszem ezt a szabadúszást, meg hallgatlak, ahogy beszélsz, nagyon is karakán határozott egyéniségnek kell, hogy legyen mögötte. És ez úgy kell, hogy működjön, hogy nem ellentmondás, hanem valahogy bele kell olvadjon egyik a másikba.
Nagyon jó a kérdés, meg a meglátás, és erről nehéz is beszélni. Nem áll hozzám közel a vállalkozóság, ami azzal jár az abszolút ilyen adó, jogi és egyéb pénzügyek. Nagyon nehezemre esik, és folyamatos fejlesztés. Tehát például most is megyek Budapestre egy konferencia, vagy hát ilyen workshopokra, napokra, hogy ezt hogy kell csinálni, úgymond, és hogy ez nagyon messze áll az én művészi lényemtől. Nehezemre esik. Viszont muszáj ezt is megtanulnom. Ahhoz nincs menedzserem, szoktam mondani, hogy a jó Isten a menedzserem, mert valahogy mindig kikecmergek ezekből a dolgokból, és olyanok találnak meg többnyire, akik ezt a részét átvállalják.
Hát azért van az imádságom és a munkám, ugye
így ott van, a középpontban. Ami nem megy nekem, azt fentről megoldják.
Van neked egy tanyád? Egy örökölt tanyád, mert ugye hát az őseid határon túlról jöttek ide egykoron, tehát bele születtél valamibe, és amikor azt mondtad, hogy a zene az tulajdonképpen a családunkban nem divott igazán, hanem a növény, a termesztés, nagyon is földközeli dolgok foglalkoztatták, éltették őket, ugye?
A négy generációval ezelőtti őseimet igen, tehát a déd nagyapám jött be az 1900-as évek elején, és bolgár kertészetet honosított itt meg Magyarországon, és nagyon büszke is vagyok rá, mert valóban ez a kétkeziség, ez annyira más, mint az én megfoghatatlan művészetem. Hát ők hozták be a bolgárok, ugye Magyarországra a paprikát, paradicsomot, a padlizsánt, itt még nem is ismerték ezeket a zöldségeket, meg hát ugye az a technológia, az árasztásos öntözéses gazdálkodás, ez mind-mind csoda, hogy ők gépek és minden nélkül ezt meg tudták valósítani. És hát apukám, amikor meghalt, ugye ő már nem tudta ezt a kertészkedést vinni, hiszen ő műszaki szakfordító tolmács volt, neki csak a hobbija volt az állattartás, és ő ezen a tanyán állatokat tartott, hobbiként, birkanyája volt, és mindenféle különleges baromfi, és akkor jöttem én a képbe, aki pedig ugye nem tudta ezt a vonalat sem vinni, a sok utazgatás és egyéb miatt, úgyhogy én ott inkább ilyen rekreációs helyként élvezkedem.
Mi jelent meg a fejemben vízió, hogy van egy tanya, és ott középen állsz, ég és föld között, és hegedülsz.
És ez így
ez
van.
Ez egy csodálatos.
ez egy valós kép, igen. Tehát ez nekem a csend és a természet, például most is a Fekete István, ahogy leírja, hogy milyen egy évszak, vagy a négy évszak, majd fogják hallani, akik eljönnek, az teljesen az én megfigyelésemen is alapulhatna, csak nem tudom ilyen gyönyörűen szavakba önteni.
Na most ezt az örökséget elhatároztad, hogy tovább viszed, de teljesen a saját ízlésednek, tehetségednek megfelelően átformálva egy kicsit, és azért megint megemlítek egy nevet, mert ugye Kobayashi Kenichirót megemlítettem, akkor meg kell említenem Böjte Csabát is, mert ez a bizonyos tanya általa van megáldva. Ugye?
Igen, ez egy...
Neked köszönhetően.
Ez egy különleges alkalom volt. A miskolci versbarátokkal eljutottam egy Assisi és környéke Szent Ferenc élet útját végigjáró zarándoklatra, és ott ismerkedtem meg Böjte Csaba testvérrel, és ő meghívott később Erdélybe, ott is muzsikálni egy kicsit, és hát nagyon vakmerő voltam, de megkértem, hogy ha már úgyis majd megyünk együtt, és átutazik Miskolcon, hogy meghívnám, és nézzen szét, és áldja meg, és megáldotta, és tényleg van egy Tau keresztem, ami megint érdekes, mert két kerítés deszka pont úgy esett le, csak fel kellett állítani, és ugye ez a ferenceseknek a jelképe. Van egy Pajta színházam, amiben azóta már gyerekek tudtak előadást tartani, volt egy tábornap kihelyezve hozzám. Tehát minden afele visz, hogy őrizzem meg ezt az egyszerűséget, hiszen a nagyapámról nem esett szó, hogy ő szerzetesnek készült. Bulgáriában, a Rilai Kolostorban ő 6 évet elvégzett, csak aztán megnősült, eljött Magyarországra, és nem lett szerzetes, de ez a szerzetesi vonal, ez úgy látszik, hogy a ferences vonalon így bennem egy picit talán tovább él.
Olvastam róla, és azért tudom azt, hogy van két zeneirányzat, a klezmer meg a bolgár népi zene, ami hozzád közel áll, ugye? Mennyire tudsz ennek hódolni, vagy mennyire tudod ezt akceptálni a mindennapjaid során?
A bolgár népzenét azt, hát most már lassan 10-15 éve kezdtem el játszani, felsőzsolcai kezdeményezésre. Ugye ott az első felkérésem onnan érkezett bolgár vonalról, a Major Ádámnétől, aki ott a bolgárságnak a vezetője volt, és akkor kezdtem el egy kicsit kikaparni ezeket a bolgár gyökereimet, ezt ő szokta így mondani, kertészként kikaparjuk.
Azt mondtam, amikor leültünk ide, hogy úgy szeretnék veled beszélgetni, hogy szeretnélek megismerni jobban. És szerintem a hallgatók is így vannak vele. Ehhez hozzá tartozik, hogy elképzeljelek a hétköznapjaid során, hogy néz ki általában egy napod?
Hát azt tudom mondani, hogy rendszer nincs benne. Mindig elhatározom. Szerintem ez művészbetegség is, vagy nem tudom, de rendszerben szeretek gondolkodni, de a napra, meg egyáltalán hétre, hónapra, évre, időben egyszerűen nem tudok gondolkodni. Tehát nekem annyira időtlen a művészetem, hogyha keretbe kell tenni, akkor már szűkítem, és már kiesnek fontos dolgok, de mondjuk van egy reggeli rituálim, tornázni, mozogni, mindenképpen szoktam, az ima nagyon fontos nekem, az a lelki gyakorlatom, és a hangszer, hogy kerül a kezembe, meg mennyit gyakorlok, meg hogyan, az mindig az aktuális felkéréstől, meg a következő programtól függ. A Tanya, amikor bekerült az életembe, ugye most 3 éve lesz, azt is érdekes volt beleilleszteni, mert nagyon üti egymást a kettő, ugye a kétkezi munka, igen, amikor kapálok, gyomlálok, fűkaszálok és egyéb, neked, és azok a finom motorikus dolgok, olyan, amit a hegedűvel csinálok, na ott volt egy kísérleti legalább egy évem. Az egyiket azért nem tudtam csinálni, mert épp a másikat csináltam, és fordítva. Úgyhogy azok inkább időszakok. Tehát például most kitapasztaltam, hogy ősztől tavaszig azért nyugis időszak a Tanyán, mert ugye, igen, pihen a természet.
És örülsz a hónak.
Igen, így van, így van. És akkor be vagyok havaszba mással, mert a karácsonyi időszak viszont a művészeknek, meg az új év, a farsang. Tehát pont jó, hogy abban az időszakban, amikor az egyik pihen, a másikkal tudok
jól megbeszélted akkor ezt az úrral, ugye ez az évszakok jól kiegészítődnek egymással. Igen. Én annyit szeretnék még hozzátenni ehhez a beszélgetéshez, amit szintén leírtam, mert hogyha már a Liszt Ferenc idézettel kezdtem, akkor idézettel szeretném befejezni, amiből pedig azt tűnik ki, hogy a zene, a természet és az imádság. Az a te éltető elemed, ugye?
Igen.
Ha bánatod vagy örömöd van, én emlékszem gyerekkoromban rohantam a zongorához, és akkor kiment, kizenéltem magamból.
De jó. Ez nagyon jó.
De ez benned
volt,
nincs meg?
A zongorán megvan, a hegedűn nincs. Nagyon érdekes.
Ez hangszer függő?
Nem, szerintem a hegedű nekem már egy kicsit a munka része. A zongora az nem, 13 évig tanultam zongorázni, de az kikapcsolódás, viszont a csend a legnagyobb kikapcsolódás nekem, vagy egy olvasás. Szóval minden, ami nem a fülemet terheli.
Tudod, de tekintetben a rádiózás is hasonló egyébként, mert nekem, igen, is ugye szó, zseng, zsizseg mindig, de amikor ki akar kapcsolódni az ember, akkor valóban legyen csönd, és kószálni az erdőben,
így
a csendben.
Van, van.
Ami nem igazán csend, mert ugye a távolról ott hallod a madarakat, vagy esetleg még, igen, az erdő csendjét is.
Az egész tetszik, más. Tehát mi is a része vagyunk, és az úgy rácsatlakozás a természetre.
Nagyon örülök, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen. Legközelebb akkor tehát ma délután lehet veled találkozni, de az év során figyeljük majd az oldaladat, hogy mikor, hol jelensz meg. Köszönöm
nagyon
szépen.
Szépen, köszönöm én is a beszélgetést.